Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Csökkenő személyi jövedelem adó, áfa csökkentés, adóhatósági eljárások változása és más a társaságokat érintő jogszabályi változások léptek életbe most január 1-től. A VTS klient partnere azt mondta, magánszemélyeknek az SZIA és a lakásáfa a legfontosabb, míg a társaságoknak a hatósági eljárási szabályok változása emelhető ki. Gyányi Tamást a változások felsorolására kértem.
Szeretném azt kiemelni, hogy nem csak két törvénymódosítás volt tavaly évben, ami 2016-ot érinti, hanem számos. Nyáron beszélgettünk legelőször a 2016 évi adómódosításokról, akkor úgy láttuk, hogy egy 20 oldalas anyag született meg a korábbi 200 oldalas adótörvénymódosításokkal összehasonlítva, és azt is láttuk utána, hogy ezek a szépen lassan begyűrűzött további módosítások azért emelték a lapszámot, tehát lehet, hogy végeredményben már lassan ott járunk, hogy valóban 2016 évre vonatkozó módosítások tényleg egy 100 oldal fölött dokumentumot tesznek ki, ami egyébként megnehezíti azt, hogy pontosan leszűrjük, hogy melyek azok a változások, amelyek 2016. január 1-től léptek életbe. Általában a változások után, a törvénymódosítások után mi is megjelentetjük ezeket az anyagokat, amelyekben a legfontosabb változásokra felhívjuk a figyelmet, de az összefoglaló változásokra szerintem igenis szükség van, tehát hogy tudja mindenki ma Magyarországon, hogy 2016. január 1-től milyen változások léptek életbe. Ezeket címszavakban megnézzük, ugye SZIA-ban a legfontosabb a 15%-os adókulcsváltozás, illetve ha a kulcsoknál maradunk, akkor még általában az új lakásoknak az értékesítése során alkalmazandó 5%-os szabály, a sertéshúsnál is az 5%-os, ami nagyon fontos. Az alba bekerült a megbízható adózó, illetve a kockázatos adózónak a definíciója, és az ahhoz kapcsolódó szankció, illetve jópontrendszerrel, illetve kiemelném még, hogy az egységes folyószámla is gyakorlatilag most már működik is a gyakorlatban, illetve tavaly év nagy híre volt, hogy az adóhatóság készítheti el majd a személyi jövedelemadó bevallást az adózók helyett. Itt azért még nagyon a részletekbe bele nem menve, azért elmondanám, hogy ezek az első tájékoztatók már megérkeznek a postafiókokba, akár az elektronikusba, az ügyfélkapunk keresztül, akár a postaládákba, és azért az első mondat úgy kezdődik, hogy ezt a lehetőséget csak akkor választhatjuk, hogyha kizárólag munkáltatótól származó jövedelmünk van, illetve különféle kedvezményeket, és ide soroljuk egyébként a családi kedvezményt, vagy az első házasság kedvezményét, hogyha ilyen kedvezményt nem veszünk igénybe. Ez azért elősen leszűkíti azt, hogy pontosan kiknek is készítheti majd el az adóhatóság a bevallást. Még mindig, hogyha csak a címszavaknál maradunk, társasági adóban még a nyári változások során ismerkedhetünk az új növekedési adóhitelnek a koncepciójával. Elképzelhető, hogy a lakásépítések hatására tényleg lesznek olyan cégek, az eddigi becsült 20 ezertől, akik ténylegesen igénybe tudják majd venni ezt a lehetőséget, a növekedési adóhitel adta a lehetőséget, illetve a nemzetközi adótanácsadó cégként mindenféleképpen szeretnénk azt kihangsúlyozni társasági adóban, hogy abban az esetben, hogyha magyar társaságoknak külföldön például fiók telephelye van, abban az esetben a külföldi jövedelmeknek a mentesítése progresszió mellett fog történni, és itt komoly számításokat kell majd végezni, amikor készítjük majd a következő évi adóbevallást. Még mindig a címszavaknál maradva, áfában ugye mondtuk az adókulcsváltozásokat, emellett én kiemelném azt, hogy a levonható adóra vonatkozóan szigorúbb szabályok léptek életbe, amelyek a 2016-os teljesítési számlakra vonatkoznak. Ez alapján a jövőben már nem tudok bármikor élni a levonási jogommal, hanem csak egy 2 éves időszakra tudok majd visszanyúlni. Emellett hozzátenném azt is, hogy az időszakos elszámolási ügyleteknek a szabálya is változott. Itt 2015 év nyarán volt egy átmeneti időszak, ahol az adótanácsadókat, könyvviteli szolgáltatást végző szervezeteket úgymond tesztelték. Most már mindenkire vonatkozik ez a szabály. A helyi adókban is történtek változások. Bizonyos esetekben mentesülnek az adózók a bevallási kötelezettségek alól, hogyha nem volt például adóköteles jövedelem, illetve egységesítésre került a bevallási formanyomtatvány is. Termékdíjas szabályozásban és akár a láncüzletekre vonatkozóan is új szabályokat láthatunk, vagy tisztább lett a szankciórendszer, illetve az illetékek esetében emelném ki, ami nagyon-nagyon fontos lehet elég sok magánszemélynek is, főleg azoknak, akik esetleg családok otthon teremtési kedvezményét ennek az igénylésében vannak benne, hogy bizonyos adóigazolások, amik eddig 3000 forintba kerültek, 3000 forintos illetéket kellett lerúni, azok mostantól illetékmentesek lettek.
A vállalkozások számára mik azok, amik ezek közül a legfontosabbak, akkor ezek szerint az, ami eljárásbeli változás, ez a kategorizálása az adó alanynak, vagy pedig ez, amit szó volt, ez a szigorúbb szabályok, a levonható adók tekintetében, vagy akár a külföldi jövedelmek megadóztatása, tehát mi az, amire különösen oda kell figyelni?
Én mindenféleképpen tényleg, ahogy ön is mondja, különbontanám azt, hogy a 16-os adóváltozások közül melyek azok, amelyek a vállalkozókra vonatkozik, és melyek azok, amelyek a magánszemélyekre. A vállalkozóknak kiemelt jelentőségű a megbízható adós, illetve a kockázatos adózónak a minősítése. Nagyon nem jó, hogyha a kockázatos adózó szabályrendszerbe kerülünk bele, mert akkor szigorúbb szankciókkal, magasabb késedelmi pótlékokkal számolhatunk, illetve az ellenőrzésünk is hosszabb lehet az átlagosnál, míg hogyha bekerülünk a megbízható adós kategóriába, amit egyébként még akkor is elnyerhetünk, hogyha az utóbbi 5 évben volt adóbírság vagy adókülönbözet megállapítva egy adóellenőrzés során, de az nagyságrendileg az adózónak az adóteljesítményhez képest a 3%-os tűrés határon belül marad, akkor ezzel a megbízható adós koncepcióval mi kedvezőbb bírságtételeket kaphatunk, illetve a következő években is csökkenni fog majd például az áfa visszaigénylési határidő, ami mindenféleképpen jó cash flow szempontból is. Azt is hozzátenném, hogy a növekedési adóhitel megint egy ilyen vállalkozókra vonatkozó dolog, illetve a külföldi jövedelmeknek a mentesítése a progresszió mellett. Az áfában a levonási jognál ez a szigorúbb szabály, erre mindenféleképpen figyelni kell majd a következő években. Hogyha pedig azt nézzük meg, hogy magánszemélyeknél melyek azok a legfontosabb változások, amit akár itt számszerűsítettünk is, akkor én kiemelném azt a speciális szabályt, amit nem sokan tudnak, hogy a mulasztási bírságok esetében az adóhatóság a jövőben először szól nekünk, mielőtt büntetne, tehát hogyha valamilyen bevallási adatszolgáltatási kötelezettségemet még nem teljesítettem, akkor az adóhatóság először szól nekünk, és ezt nem teljesített a hívást, akkor fog utána szankcionálni, de akkor már lehet, hogy akár egy maximális 2000 forintos bírsággal is tudnak jutalmazni bennünket. Ami még a magánszemélyeknél nagyon fontos lehet, hogy az SZIA 15%-os módosítás hatására azért változtak azok az összegek, amelyek például családi kedvezménynél igénybe lehet venni. Így például, hogyha valakinek egy kedvezményezett eltartottja van, akkor az adóalapjából 66.670 forintot tud levonni, ugye ez egy 10.000 forintos adóelőnynek felel meg. Kettő eltartott esetében ez 83.330 forint, mert hogyha összeadunk, akkor az már egy 25.000 forintos adó kedvezménynek felel meg, vagy adóelőnynek felel meg, egyébként szintén egy 16-os változás. Két gyermekre érvényesíthető kedvezmények esetében szintén egy növekedést fogunk látni, ami nem csak 2016-at érinti, hanem a 17-es, 18-as, illetve a 19-es évet is. Tehát a jelenlegi 83.330 forint per hó összegről, aminek az adótartalma az 12.500 forint per hó per kedvezményezett eltartott, az föl fog menni teljesen egy kb. 20.000 forint per hó per kedvezményezett eltartottnak megfelelő összegig, ami szintén azt fogja jelenteni, hogy több marad, mint a kétgyermekes családoknál. Illetve azoknál, akiknél 3 gyermek van, ott 220.000 forint lesz az, amit adó alap kedvezményként figyelembe lehet venni. Ha valaki olyan szerencsés, mondjuk, hogy havonta 680.000 forintot keres, akkor ez 3 gyermek esetében 660.000 forint adó alap kedvezményt jelent, ami azt jelenti, hogy végeredményben 20.000 forint lesz az adóköteles jövedelme, ami egy, ha leegyszerűsítjük, akkor egy 3.000 forintos adófizetési kötelezettséget fog jelenteni.
Itt az áfa csökkentéssel kapcsolatban az utóbbi napokban többször lehetett hallani azt, hogy nem mindenki tudja, hogy mondjuk mesertés hús kategória adható előtt százalékosként, és melyik az, ami megmaradt, illetve a lakásáfánál és az utólagos levonhatóság szabályai, legalábbis magánszemélyek esetén még nem annyira ismertek. Ezeknél mit tegyen az ember? Kövesse folyamatosan, legyen az mondjuk egy vállalkozás, vagy akár magánszemély, kövesse folyamatosan, kérjen véleményt, tehát mit tud tenni, hogy megfeleljen a szabályoknak, és ne legyen problémája.
Kicsit elkülöníteném a sertéshúsnál az 5%-os kérdéskört a lakásoktól, mert ugye a sertéshús áfára már fel tudtunk készülni, volt egy fél éves határidő, illetve ez már úgy egy kicsit be is épült a folyamatokba, Tehát azok a vállalkozások, akik ilyen termékekkel kereskednek, azok a pontos vámtarifa szám alapján meg tudják azt mondani, hogy mely termékek esetében kell az 5%-ot alkalmazni, mi pedig vásárlóként gyakorlatilag a polcokról már az 5%-os áfatartalommal fogjuk elvenni a sertéstőkehúsokat. A lakások esetében úgy mondanám, hogy egy sokkal tudatosabb fogyasztói hozzáállást igényel, és ez elsősorban az áthúzódó ügyletek esetében igaz. Azt tudni kell, hogy nagyon sokan fizettek akár már új építési ingatlanokra előlegeket 2015 évben, mert sok olyan kérdést kapunk, amiben azt kérdezik, hogy helyese, hogy 27%-os áfával állítottak ki nekik előleg számlát, és milyen jó lenne, hogyha ezt is 5%-os áfával már visszamenőlegesen lehetne alkalmazni. Erre az a válasz, hogy ilyen sajnos nem működik, tehát az a számla, amit a lakásértékesítő cég előleg címén 2015 évben 27% áfával kiállított, azt nem tudják így módosítani. Tehát ez a 27%-os áfa az rajta fog mindenféleképpen maradni, viszont itt a tudatos vásárló témakörét azért emeltem ki, mert a feleknek igenis meg kell nézni a közöttük létező szerződési bruttóban, nettó összegben állapodtak meg, illetve azt is meg kell nézni, hogy ez milyen hatással lesz a 2016 évben fizetendő további összegekre.
Gyányi Tamást, a VTS klientpartnerét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.